pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Folytatjuk műsorunkat, további témáink röviden. Egyre többen szeretnének villanyautóba ülni, azonban néhány kihozanító kérdést előtte érdemes megválaszolni. Például második autónak szálljuk-e a villanyt, és tudunk-e otthon olcsón akkumulátort tölteni? A két nem túl jó válasznak tűnik. Aztán, hamarosan érkezik egy hathengeres, soros, hátsó és összkerekes Mazda. Ez lesz a márka első plug-in hibridje. Nem sokkal rá, a jelenleg 200 kilométeres hatótávú villany MX-30-as kap Vankel motoros hibrid hatótárnövelést, és meg sem áll 800 kilométerig. Önök a Pozitív Energia című műsorunkat hallják, mindjárt folytatjuk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Egyre több, egyre nagyobb hatótávra képes villanyautó kerül a piacra, a tiszta autózást választók száma is évről évre nő. Mielőtt azonban valaki a tutinak látszó környezetbarát ajánlat mellett döntene, érdemes alaposan végig gondolnia. Tud-e majd otthon olcsón autót tölteni, vagy egyedül a drága kereskedelmi töltőpontokra hagyatkozhat? Az sem mintegy, hogy a villanyautónk lesz a család egyetlen mobilitási eszköze, vagy második autóként számítunk rá. De vannak még további kényes kérdések, amelyekre Kádár Ottóval, a Nissan Centrum termék specialistával keressük a választ. Köszöntelek a stúdióba, szervusz!
Szervusz! Köszönöm, hogy így felvezetted az elektromos autózást, ugyanis ha ez a kérdés az elmúlt mondjuk 4 évvel ezelőtt történt volna, teljesen más választ tudtam volna adni, de igen, a sarkalatos pontokat kiemelted, mégpedig azt, ami számunkra talán az első kérdés, ami elhangzik az ügyfél felé, hogy van-e otthon töltési vagy munkahelyi töltési lehetősége. Most szerintünk ez a legfontosabb kérdés, ugyanis a magyarországi töltőhálózat ugyan bővült az elmúlt 4 évben, közel meg 4-szereződött, de az otthon töltés még mindig az egyik legfontosabb az elektromos autózásban.
Tegyük hozzá, hogy ez addig marad így, amíg nem emeli meg az állam, vagy nem teszi szükségessé a drágább otthoni töltési lehetőséget. Jelen pillanatban ugye a úgynevezett rezsicsökkentett 36-40 forint körüli kilovattórás díjat fizeti mindenki, mindegy, mire használja otthon az áramot. Ha ez megváltozik majd, akkor már más lesz a helyzet.
Igen, ez így van, sőt, ha a nyugati példákból indulunk ki, akkor látjuk azt, hogy sajnos a nyugati országokban folyamatosan növekednek a kilovattóra árak az otthoni felhasználók körében is, nem csak a közterületeken. Úgyhogy valóban erre majd vissza kell térni az elkövetkező időkben, nem tudjuk még egyenlőre, hogy mi várható.
Tehát ez fontos, hogy legyen otthoni töltési pont.
Így van, az otthoni töltés talán a legfontosabb.
Ez azt jelenti, hogy a társasházban élők, tehát mondjuk egy régi belvárosban lévő társasházról beszélünk, és nem az új építésről, ahol van teremgarázs, és már kötelező ugye a töltőpontot létesíteni. Tehát egy régi társasházban lakó lemondhat erről az autózási formáról.
Hát, ha nem is lemondhat, de sokkal rosszabb helyzetben van, mint mondjuk egy kertesházban élő, aki beáll, ha nem is garázsba, vagy egy fedett helyre, sima egy 220-as otthoni 10 amperos töltővel feltölti egy éjszak alatt az autóját. Ez tény, tehát azok, akik közterületi töltőkre vannak kényszerítve, ott kompromisszumokkal kell számolni.
Kérdés az, hogy közterületi töltők melyike van a lakásunkhoz közel? Ugye az sem mindegy, hogy hol tudunk azért tankolni, illetve hogy mennyiért.
Ez így van, és ráadásul hazánkban eléggé változó, ugyanis legalább 4-5 applikáció kell a telefonunkra telepítve legyen ahhoz, hogy mindenemű töltőn tudjuk az autót tölteni. Egy picit most még bonyolult. Bízunk benne, hogy ez a rendszer azért egyszerűsítve lesz. Jelenleg azt tapasztaljuk, hogy különböző szolgáltatók, különböző árakon, különböző tematika alapján adják lényegében az áramot az autónkhoz. Ráadásul igen, abszolút oda kell figyelni erre, hogy mondjuk egy közterületi töltő lehet, hogy a lakásunktól távol van. És ezeket figyelni kell, az autókat, hogy mikor töltődik fel teljes állapotra, hogy ne foglaljuk feleslegesen a töltőket. Úgyhogy kényelmi szempontból nyilvánvaló sokkal rosszabb helyzetben vannak a tömbházban vagy egy ilyen társasházban élők.
Gondolom, hogy az sem mindegy, hogy milyen sebességű a töltés. Nagyon sokan úgy vetik össze az elektromos autók tudását, hogy megnézik a gyári specifikációt, 80%-ig hány perc alatt lehet föltölteni. És az a jobb autó, amelyik gyorsabban. De igen, ám csak nem lehet minden nap gyors töltést használni, ha jól tudom.
Ez így van. Sajnos nagyon fontos az autók életében a degradáció, az akkumulátorpaknak a degradációja, viszont az elmúlt 3-4 évben azt tapasztaltuk, hogy nem olyan jelentős, tehát nem kell kiemelni a degradációt az akkumulátorok esetében, ugyanis akár villámtöltéssel, akár lassú töltéssel töltjük az autót, most már a mai autók annyira okosak, hogy védekeznek minden ellen. Tehát maga a fedélzeti töltő határozza meg az autónak az élettartamát is, illetve a degradációját is, kvázi azáltal, hogy hiába próbálunk egy nagyobb feszültségű, tehát nagyobb áramerősséget pumpálni az autóba, ha az autó mondjuk 80%-os töltöttséget elérte, akkor a töltési görbi az megváltozik, és nem engedi akkor a feszültségen tartani az autót.
Az sem mindegy, hogy egyenárammal vagy váltóárammal tankolunk, ugye?
Ez így van.
Mert egyrészt a teljesítmény, tehát az áramfelvételi képesség is megváltozik, meg a sebessége is.
Ez így van. Átlagosan most, hogyha körbenézzük az elektromos autópiacon, hazánkban előforduló autók egy fázist, illetve három fázist kezelnek az úgynevezett európai szabvány Type 2-es csatlakozón keresztül. Ez vagy 6,6, 11, illetve 22 kW-ig mehet föl. Nyilvánvaló jelenleg még az elterjedtebb ez a 10 kW alatt itt egyfázisú töltő, ez a standard az autókban. Előbb-utóbb ez változni fog, úgyhogy jönnek a nagysebességgel tölthető, akár három fázist kezelő fedezeti töltővel ellátott gépkocsik.
Egy benzines és dízel autó tulajdonosnak semmi dolga nincs, amikor elmegy mondjuk Budapestről Sopronig, vagy mondjuk Sopron közelében egy kis faluig, megnézi a térgépet, vagy beüti a számítógép, fedezeti számítógépbe az adatokat, és elindítja az utat. Egy elektromos autó vezetőnek azért fel kell erre készülnie, tanulmányozni kell az útvonalakat, meg kell nézni ugye az applikációban, hogy hol található útközben töltőpont. Azon kívül még mire kell figyelni?
Ez így van, nagyon helyes, ugyanis az elmúlt 4 évben, mint mondottam, meg 4-szereződtek a kutak számai Magyarországon. Ma is azért meg kell tervezni egy hosszabb útvonalat, ez tény. Tehát minden elektromos autós úgy áll egy nagyobb utazáshoz, hogy megnézi azokat a töltőpontokat, ahol időt fog eltölteni. Ugyebár itt egy villámtöltésről, hogyha beszélünk, akkor 30-40 perc, 80%-os töltöttségű, az bőven elegendő, hogy a következő részig eljussunk egy elektromos autóval, és ezt az időt hogy tölti el. Egyre több olyan ügyfelünk van, legalábbis ügyfél visszajelzés alapján, igen nagy hatótávolságokra eljutnak, igen nagy utazásokat végeznek ma már elektromos autóval. Nyilvánvaló, ezt hozzá kell tenni azt is, hogy az autóknak az akkumulátor kapacitása is megnőtt az elmúlt években. Ma már átlagosnak számít egy 30-40 kWh-s akupakkal rendelkező autó, ami átlagosan 200-250 km-es távolságra el tud menni, ami Magyarországon akár elegendő tud lenni.
Ezek elvi adatok természetesen, hiszen mindentől megváltoznak.
Abszolút.
Az időjárástól, hidegtől, melegtől, széltől, a gyorsítási sebességtől, amit az autós alkalmaz, és sok egyéb mást, a terheltségünk például. Tehát nem mindegy, hogy hány percet ír ugye elő a gyári specifikáció töltése, vagy gyors töltésre, hiszen ez teljesen megváltozhat. Tehát, hogyha az ember egy Budapest-Sopron környéki utat megtervez, azért arra rá kell igencsak hagyni néhány, hát akár órát is, nem?
Órát, ha nem is, de mindenféleképpen előre kell gondolni az egészet. Én azt szoktam volt javasolni az ügyfeleknek, hogyha van lehetőség otthoni töltésre, és időzíteni tudjuk például az előfűtést egy téli időszakban, akkor ha egy meleg akkumulátorral, meleg karosszériával indulunk el egy hosszabb távra, nyilvánvaló jobb lesz a fogyasztásunk, tehát nem kell a felfűtéssel foglalkozni az autónak, ami rettentő energiát emészt föl, de valóban így van, mindig egy pici ráhagyással kell terveznünk minden utat, illetve meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az a töltő, ahova elindultunk, az vajon működik. Erre szerencsére vannak olyan applikációk, amik telefonszámot vagy egyéb elérhetőséget is megmutatnak a töltővel kapcsolatosan.
Nem vagyok állandó elektromos autóvezető, de már hajtottam, és vannak tapasztalataim, és hát a valóság azért ridegebb, mint a elképzelés. Tehát ha az ember megérkezik egy töltőpontra, és úgy gondolja, hogy most akkor ott elidézzük egy fél órát, addig megiszunk egy kávét, még szétnézzünk ott a benzinkút körül, és akkor addig kész lesz az autónk, nagyon sokszor rácáfol az élet erre, hiszen már állnak a kútnál, és esetleg, hogyha két autó áll be egy töltőpontra, akkor vagy az egyik tud tölteni, vagy mind a kettő nagyon gyengén. Sajnos.
Ez így van, ugyanis a töltői infrastruktúrákkal kapcsolatosan azt tudni kell, hogy zömében a lassú töltők, illetve a gyors töltőknek hívott egy, illetve három fázisú töltők szerepelnek. A villámtöltőkből sokkal kevesebb van, mint ami indokoltá tenni a jelenlegi autóállományt, úgyhogy ez valóban így van. Nagyon sok töltő nem működik, nem tudjuk elindítani, nem azzal a sebességgel indul el. Ez sajnos benne van jelenleg ma.
Összefoglalva az elhangzottakat, akkor mi a legfőbb tanács azok számára, akik kacérkodnak az elektromos autózással?
Mindenféleképpen én azt tudnám javasolni, hogy érdemes meglátogatni egy márkakereskedést, ahol ezzel kapcsolatosan az értékesítővel át lehetne beszélni mindent. Ugyanis nagyon függ a vezetési szokásunktól, a töltési lehetőségektől, és hát nyilvánvaló még van 4-5 olyan dolog, amit át kell beszélni, mielőtt egy elektromos autót választanánk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és ezeket elmondtad. Önök Kádár Ottót, a Nissan Centrum termékspecialistáját hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Napokon belül debütál a Mazda első hosszmotoros, hátsó és összkerekes modellje. A 2,5 literes, soros 6-hengeres benzinmotor a márka első plug-in hibrid hajtásláncával működik együtt. Nem sokkal ezután van kell motoros, hatótávnöveléssel utcára kerül a tisztán elektromos MX-30 soros hibrid változata is, 800 kilométeres hatótávval. A Mazda deklaráltan nem lesz elektromos autógyártó. Továbbfejleszti a benzines és dízel motorjait, ugyanakkor a következő 3 évben 5-tagú hibrid és konnektoros hibrid palettát és 3 új villanyautót ígér, sőt, 2030-ig valamennyi Mazda modell bizonyos szintig villamosítani fogják. Izgalmas részletek, adatok együtt Tibortól, a Mazda Motor Hungary ügyvezetőjétől következnek. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Valóban, amit felolvastál, az gyakorlatilag összefoglalja a Mazda következő 10 éves stratégiáját, és markánsan hangozhat, hogyha azt mondjuk, hogy a Mazda nem lesz elektromos autógyártó, de az nem azt jelenti, hogy nem fog elektromos autókat gyártani. Sőt, ahogy említetted, 2030-ra gyakorlatilag minden autónk valamilyen szinten elektromosított lesz. És tulajdonképpen ami miatt ez van, az, hogy a Mazda egy globális gyártó, 1,5 millió autót gyártunk, ezek nagy részét Japánban, és ebből 200 000-et adunk el Európában, a többit más piacokon is. Ugye a különböző piacok különbözőképpen állnak az elektromosításnak a tempójához és a kikényszerítéséhez. Azt gondolom, hogy Európa fog ebben a leginkább élen járni, és a leginkább kikényszeríteni a tisztán elektromos autók egyre nagyobb arányát. De vannak más piacok, ahol a Mazda nagyon erős, így például az amerikai piac, vagy az ázsiai piacok, vagy Ausztrália és Új-Zéland, ahol ez nem ilyen nagy tempóban megy, ahol még szükség van belső égésű motoros autókra, amik egyébként nagyon hatékonyan és tisztán tudnak működni.
Különösen az amerikai piacon erős ugye a sportautók választéka, és óriási a kereslet is rá. Hát Mazda most éppen ebbe a szegmensbe fog egy kicsit belépni, karnyújtásnyira van egy olyan modelletek, amely 2500 köbcentis soros 6-hengeres motorral debütál, és plug-in hibrid hajtással. Ez a bizonyos CX-60.
Sőt, 3 literes sorhatos benzines és 3 literes sorhatos dízelmotor is lesz ebben az autóban, az 48 voltos mild hibrid hajtásláncokkal, és a 2,5-es plug-in hibrid az pedig itt Európában fog megjelenni először.
Beszéljük a plug-inról, engem az érdekel, és ugye az lesz az első modell is. Mi az, hogy soros és 6-hengeres, illetve hosszában beépített? Eddig nem ez volt a jellemző.
Ez úgy néz ki, hogy a Mazdának jelenleg van két alapvető platform. Ezek ugye az egyik a klasszikus Skyactiv platformunk, ami 2012 óta erre épülnek az autóink. Ugye most is még a CX-5, Mazda 6, Mazda 2 és az MX-5 erre épül. Ezek nem nagyon elektromosítható technológiák. Élvezetes vezetés, könnyű autó, nagyon hatékonyak egyébként, de ebben még nem gondolkodtunk elektromosításban. Ennek a platformnak van egy továbbfejlesztett változata, amire a Mazda 3, CX-30 és a teljesen elektromos MX-30 is épül. Ez már egy olyan továbbfejlesztett Skyactiv platform, amiben akár teljesen elektromos autót is tudunk építeni, mint például az MX-30. És ennek a tetejére jön egy úgynevezett nagy platform, amire alapvetően gyakorlatilag prémium autókat fogunk építeni. Ezt pedig úgy döntöttünk, hogy ez egy alapvetően hátsókerékhajtású, sorban elhelyezett hathengeres motorok alapvetően, ami hosszában van beépítve, a hátsó kereket hajtja, vagy négy kereket, és alapvetően ugyancsak élvezetesen vezethető, de nagy teljesítményű, nagy méretű és prémium minőségű autókat építünk erre. Hát ennek lesz az első szereplője, a CX-60 nagy SUV-nk, ami egy benzines és egy elektromos motor összekapcsolásával, egy viszonylag nagy akkumulátorral, egy plug-in, egy bedugós hibrid modell lesz, kb. 320 lóerővel, és akár 80 kilométert el lehet vele járni városban, hogyha az ember feltölti otthon esténként, vagy az irodájában, miközben dolgozik.
Ez lesz az első plug-in hibrid a Mazda repertoárjában, ugye? De nem az első SUV, mennyire fog igazodni formavilágában, megoldásaiban a már utcán lévő modellekhez?
Hát, amit közöltek róla előzetes képet, az alapján mondhatnánk azt, hogy a frissített CX-5-höz nagyon hasonlít az arca. Igen, de lényegesen nagyobb annál. Én láttam ezt az autót élőben, egy prototípusát, és hát azért méretesebb sokkal, mint a CX-5, ugye a hosszában beépített motor miatt nagyon hosszú motorháztetője van, tehát tényleg a kicsit a klasszikus sportos arányú autókhoz hasonlít, de SUV, tehát egy ilyen városi terepjáró fazonja van, de nagyon, nagyon impozáns látvány.
Azért beszélünk feltételes módban, mert két hét múlva érkezik, és ugye annyira titoktartó most a Mazda ezzel a modellel, hiszen egy új irányzat és egy új osztály első modelljéről van szó, hogy eddig nem hoztak nyilvánosságra sok információt. Viszont sokkal többet lehet tudni a nem sokkal később érkező, és ma már utcán lévő MX-30-as elektromos autó hibrid változatáról. Ez egy különleges hibrid lesz, talán a hallgatóknak emlékezni fognak rá, legutóbb is beszéltünk a Nissan Qashqai megérkezése során, hogy végre Magyarországra is megérkezik a soros hibrid rendszer, amely ugye hatótáp növelő benzinmotorral termeli az áramot, maga az autó viszont elektromos autóként működik. Hát a Mazda ugyanezt fogja csinálni, csak még ötletesebben, hiszen egy nagyon kis köpcentis Wankel motort kap aggregátorként az autó.
Így van, hát ugye a Wankel motor építésben van gyakorlatunk, hiszen van. Kiváló sportautókat
LX8
építettünk.
Például,
így van, a 60-as évektől egészen 90-es évekig fantasztikus sportkocsikat építettünk. Más kérdés, hogy a Wankel motor azért is tűnt el az autóinkból, mert azért nem túl hatékony az égés ezekben a motorokban, és a mai kibocsátási szabványoknak már nem tud megfelelni normál kerekeket hajtó motorként, viszont bizonyos üzemállapotban ezek nagyon hatékony és nagyon kedvező, tartós működésű motorok. Nagyon picik, vibrációmentes.
600 köbcentis, ugye ilyen...
Igen, várhatóan ez egy ilyen 600 köbcentis egytárcsás Wankel motor lesz, ugye a sportautóinkban két ilyet, tehát két 650 köbcentis tárcsát építettünk, ugye az egy 1300 köbcentis 240 lóerős sportautó volt. Itt a teljesítmény nem is annyira lényeges, annyiban egyébként meg igen, hogy hasonlóan az említett japán konkurenshez képes az autó tovább haladni akkor is, ha kifogy az akkumulátor, és a Wankel motor termeli hozzá az áramot, ugyanis tudom azt, hogy voltak
puffer
olyan...
akkumulátor van benne.
Így azért. Van, voltak olyan range extenderes villanyautók, ahol meg kellett állni, és meg kellett várni, míg feltölti az a viszonylag kis robogó motor mondjuk az akkumulátort. Itt nem ez a helyzet, tehát ebben az MX, ez az MX-30 pont olyan lesz, mint a mostani MX-30, egy villanyautó nem lesz nehezebb egyébként, tehát annyival kisebb lesz az akkumulátor, hogy az a súlycsökkenés az elég lehetőséget arra, hogy beépítsük a tankot meg a Wankel motort. Gyakorlatilag egy villanyautóként tudjuk használni, ha feltöltjük a munkahelyen vagy otthon, akkor mindig teljesen konnektorból táplált árammal működik, viszont hogyha el kell mennünk messzebbre, akkor ha kifogy az akkumulátor, akkor beindul a motor és feltölti, vagy tölti folyamatosan.
De tegyük hozzá, a Wankel motor nem megy folyamatosan. Az is akkor tölt, amikor szükséges, így tehát így, miután a puffer akkumulátorból nyeri az áramot a villanyautó, ezért csak utána kell tölteni, és nem állandóan tölteni, ugye?
Így van. Sőt, be lehet majd állítani valószínűleg, hogy milyen lemerítettségi szintél töltsön a benzinmotor. És a Wankel motor másik, hogy nem lehet észrevenni, hogyha az elkezd majd működni. Tehát annyira vibrációmentes, főleg egy tárcsa, és ebben a méretben, hogy gyakorlatilag észrevehetetlen lesz, amikor jár benne a benzinmotor.
Mondhatnám azt, hogy ez a jövő egyébként, ez a hatótáv növelt hibrid, addig, amíg persze nem valósulnak meg a tisztán elektromos autók igazán nagy hatótávú modelljei, szóval ez egy nagyon-nagyon hatékony és jól használható a hétköznapi életben is. Azt olvastam, ugye árakról nem beszélhetünk, de azért nagyon érdekes, hogy ez is pár hónapon belül itt van Magyarországon ennek az első néhány darabja ennek a hatótáv növelt MX-30-asnak, szóval azt olvastam, hogy igyekszik a Mazda árát, ennek az árát tartani az előző szintiszta elektromos MX-30-hoz képest, tehát aki gondolkodik a tiszta elektromos autóban, az kifizet egy bizonyos összeget, aki pedig hajlandó egy kis benzinmotort is eltűrni, viszont jóval nyugodtabban autózni, az ugyanennyit fog fizetni ezért a modellért, igaz ez?
Bízunk benne, hogy így lesz, ugye még a végső árbeállítása nem történt meg ennek a modellnek, de a cél ez volt, tehát hogy ugye mivel kisebben az akkumulátor az a legdrágább alkatrész egy villanyautónak, ezért valószínűleg ki tudjuk gazdálkodni belőle a kis benzinmotor és a tanknak a költségét, meg ami kell ugye a hajtásba. Ez a cél, reméljük, hogy ezt meg tudjuk valósítani, igen.
A két modell különleges megoldásokat alkalmaz, és két világ a Mazda szempontjából. Mit gondoltok, hogy ebből a nagyobb autóból, amelyben 2,5 vagy 3 000-es motor is lesz benne, illetve egy plug-in hibrid hajtáslánc, illetve a hatótávolt MX-30-ból mennyit lehet eladni Magyarországon?
Én azt gondolom, hogy a nagy SUV az akár a legnagyobb volumenű modellünk is lehet. Tehát egy ilyen béke évben, amikor még nem volt Covid, meg nincs chip hiány, akkor mondjuk a CX-5-ből ilyen 5-600 darabot adtunk el. Én azt gondolom, hogy ebből a nagy SUV-ból is annyit el lehet béke évben, amit mondjuk a jövő év már remélem, hogy az lesz, és a chip hiány sem sújtja.
És szó szerint béke év.
És igen, abban is bízhatunk, remélem. A villanyautó, a mostani teljesen elektromos MX-30-ból is stabilan eladunk ilyen havi 10 darabot. Én azt gondolom, hogy a hatótáv növelt változat ebből kanibalizálni fog valamennyit, viszont pluszvevőket hozhat, tehát abból szerintem akár egy ilyen évi 200 darabot is el fogunk tudni adni, vagy még többet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad. Önök Együtt Tibort, a Mazda Motor Hungary ügyvezetőjét hallották.
Köszönöm szépen.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.